Szép estét, reggelt, délelőttöt, bármit, annak azoknak, akik hallgatják, itt a racingline.hu, hanyadik?
13, ha jól emlékszem.
Unlucky for some. Szóval a 13. adás van itt a racingline.hu podcastjában. A mikrofonnál velem szemben, virtuálisan is, Tajti Andrea, én pedig Jámbor Máté vagyok. Na, mai témánk, ahogy beharangoztuk az Instagramon is már korábban, az nem más, mint az elektromos sorozatok. Főleg, ugye, a Formula E, mint a legismertebb elektromos sorozat. De azért érdemes megemlíteni, hogy az elektromos meghajtás azért jelen van a többi kategóriában is.
Így van, ez jelen van a Forma 1-ben is, és egyéb más bajnokságokban is, bár tény, hogy a közvélemény nem erről beszél elsősorban. Most a Formula E az egy olyan bajnokság, én legalábbis úgy látom, ami jelen állás szerint pedig már azért több éve, hogy létezik, de rettentően megosztja a közönséget.
Mert világbajnoki szintet kapott, ami azért nem egy kis dolog, mert az FIA-nak jelenleg 6, és akkor most a Formula E-vel talán 7 sorozat az, ami a világbajnoki címet, szintet képviseli, és az, hogy egy elektromos sorozat ilyet kapott, azt kell, hogy mondjam, hogy azért az elmond valamit. De teljesen más formátum az, amit a Formula 1 képvisel, ugye a Grand Prix milliójével, és annak a kihangsúlyozásával, hogy egy verseny van, és a legjobb legyen az, aki ott van, mint például ez a kicsit kaotikus Formula E formátum, például, ahol már az időmérőn elkezdődik az, hogy össze-vissza kavarodnak a dolgok.
Igen, és a Forma 1 az ugye alapvetően arról is szól, hogy gyakorlatilag a csapatok konstruktőrük és a lehető legtöbb dolgot saját maguk fejlesztik és építik meg, míg a Formula E-ben legalábbis egyenlőre, de egyen autókról beszélünk, sokkal robosztusabb a megjelenésük is egyébként, mint a Forma 1-nek, arról nem beszélve, hogy sokkal nehezebbek is. Jelen esetben puskázok. A Forma 1-es autók az ilyen minimum súlya az 740 kg versenyzővel együtt. A Formula E-ben ez jelenleg 903 kiló. Én úgy gondolom, hogy ez azért elég jelentős különbség.
Igen. Pedig a Forma 1-es autók sokkal szélesebbek és hosszabbak is.
Habár jövőre elvileg érkeznek a harmadik generációs Formula E autók, amire azt ígérik, hogy ez a minimum súly ez már 780 kilóra fog csökkenni, ami viszont már egészen megközelíti a Forma 1-eseknek a súlyát. És hát nyilván a súly is közre játszik abban, hogy lóerőben viszont nagyon durván elmaradnak még a Forma 1-es autóktól.
És a versenytáv is fele akkora, mint egy Forma 1-es seknél. Mert Forma 1-es ugye nagy díj, az körülbelül másfél óra, mondjuk azt átlagban, de ehhez képest ugye ez a 45 perc plusz egy kör van a Formula E-ben.
Ha jól számolom, az idei az a 7. szezon talán a Formula E-ben, és annyit azért mindenképpen elmondhatunk, hogy azért fejlődés történik folyamatosan, hiszen a legelején még autócsere is volt egy verseny táv alatt, tehát nem bírták ki az akkumulátorok azt, hogy egy teljes versenytávot teljesítsenek. Ez mostanra már megoldott, tehát azért ezt a, nem is tudom hány percre jön ki nagyjából egy verseny, 40-45 perc valahogy.
45 perc plusz egy kör, így szokott
így
lenni.
Így van, igazad van. És ezt azért már kibírják egy autóval, tehát legalább autót cserélniük már nem
és
kell egy
versenyteljesítmény mellett tegyük hozzá, tehát igen. Az utcai autók esetében nyilván más a helyzet, de azért itt nagyon, azt tudjuk, hogy azért az energiát beosztják, és próbálnak vele taktikázni, ki a verseny elején vagy a végén használ belőle többen, és ez is egy nagyon komoly stratégiai fegyver a versenyzők, illetve a csapatok kezében, de azért, hogy 45 perces versenyt végigbírnak, azért az nem semmi.
Én is így gondolom, és egyébként Instagramon megkérdeztük ugyebár a olvasókat, hallgatókat is, hogy milyen vélekedéssel vannak a Formula E-ről, és egyáltalán az elektromos bajnokságokról. És ugye általános nézet, hogy a Formula E-t mindig az a kritika éri, hogy halk és lassú. Szerinted is ezen áll, vagy bukik az, hogy egy bajnokság mennyire izgalmas és nézhető? Vagy ezt csak így igazából belebeszéljük magunkba?
Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem, aki valahol volt már egy Forma 1-es, vagy bármilyen most éppen beszélgettem az egyik kollégánkkal rally vagy rallycross rajtnál. Amikor a motor elindul, azért az egy olyan élmény, hogy azt nehéz visszahozni, és hogyha ezt nem kapja meg az ember, az egy teljesen más élmény, vagy az, hogy elzúg a célegyenesben egy-egy autó. Az is szerintem hihetetlen, vagy egymás után, ahogy üldözik, egymást az hihetetlen. Viszont azt mondom, hogy szerintem nem a hangnak kéne az, ami hangsúlyos a motorsportban.
Szerintem az az általános probléma így a Formula E megítélése kapcsán, hogy minden áron össze akarjuk hasonlítani a Forma 1-jel. És nem tudjuk ezt két különálló bajnokságként tekinteni. Tény, hogy mind a kettő másért jó. Nem gondolom, hogy a Forma 1-ben is mindig azok, tehát nem attól jó egy verseny, hogy hangosak és gyorsak az autók. Nyilván ebben ezt szoktuk meg. De alapvetően nem ettől lesz izgalmas. Hát lássuk csak, hogy Hamilton a leggyorsabb már évek óta gyakorlatilag, és mindenki unja. Tehát nem attól lesz egy verseny izgalmas, hogy most konkrétan mennyivel megy. Én nem gondolom, hogy emiatt kellene elsősorban ítélni.
Nemrég az F1-es YouTube csatorna kirakott egy ilyen videót a hibrid érában arról, hogy mikor küzdöttek a versenyben vezető pozícióért a Bahreini nagy díj apropója kapcsán, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy egy 2016-os felvételen mennyire lassúnak tűnnek az F1-es autók. De hogyha még tovább visszamegyünk, mondjuk 2000, akár csak 10-ig, de előtte 2000-es évek elejére, akkor is már egy teljesen más működésű autót kapunk. Tehát hihetetlen az, hogy összehasonlítva mennyivel lassabb volt egy-egy kanyarsebesség, vagy mennyivel... Tehát nem látjuk egyszerűen azt évről évre, nem veszem azt, hogy 3 másodpercet gyorsulnak az autók, viszont az, hogy egyre gyorsabb és gyorsabb a Forma 1, ez összeadódik, és 10 év távlatából már azt kell mondanom, hogy szerintem a Forma 1 is volt valaha olyan lassú, mint a Formula E.
Tehát igen, ez is igaz. Igen, igen.
És a Formula E teljesen más karakterű sport, szerintem másért jó, vagy másban jó a Formula E, mint a Forma 1. De ne is menjünk ebbe bele, abba, hogy most megint elkezdtük összehasonlítani.
Én még annyira erre visszatérnék, hogy volt szerencsém Formula E versenyen járni, egyszer Zürichben, egyszer pedig Berlinben, és egyébként nem halkak. Sőt, szerintem helyszínen kifejezetten hangosak, bár tény, hogy teljesen más jellegű hangjuk van, mint a Forma 1-es autóknak.
De nem az oroszlánbőgés, hanem inkább egy ilyen
nem,
svivítás.
De nem is olyan, mint amilyen a tévében hallatszik. Mm-hmm. Tehát nem annyira az a fütyülő, sípolós, teljesen más hangjuk van. És szerintem kifejezetten érdekes az, hogy sokkal jobban hallatszódnak a kerékcsikorgások. Egy törésnél egy sokkal jobban hallatszik az, hogy ki mennyire törte össze az autót, uh-huh. mint egyébként, és teljesen más hanghatások. Szerintem kifejezetten érdekes egyébként. Tehát akinek lehetősége van, mondjuk most így Covid idején nem tudom mennyire lesz, de mindenképpen ajánlom egyébként, hogy mindenki menjen el egy Formula E versenyre, és utána ítélje meg. És ha már itt tartunk egyébként, olyan kérdés is felmerült, hogy Magyarországon lehet-e Formula E? Szerinted jó lenne, ha lenne Magyarországon Formula E verseny?
Nagyon sokan tudják, hogy a Népligetben volt már erre példa. Viszont az kérdés is, hogy most mennyire lehetne. Az biztos, hogy Magyarországon még annyira nem terjedtek el az elektromos autók, így hogyha azt nevezzük jónak, hogy az elektromos autó elterjedjen, vagy nagyobb népszerűségre tegyen szert, akkor talán jó lenne. Viszont a Formula E-nél nem feltétlenül látszik az a közeledés Magyarország felé. Én nem láttam ilyen tervezeteket, hogy lenne Budapesten akár tervezet. Tényleg volt más, mindig egy időről időre felmerül az, hogy egyik-másik városban, főleg Spanyolországban volt nagyon sok, ahol akartak Formula E versenyt rendezni. Budapest neve valahogy én még nem nagyon láttam volna, hogy felmerült.
Igen, ez azért is érdekes, mert valóban annyira nem beszélnek erről, és nem olyan jön szóra, viszont még 2000, 18-ban, ha nem tévedek egyébként, mikor kint voltunk Zürichben, akkor Alejandro Agagot kérdeztük arról, hogy tervez-e Magyarország felé orientálódni, és egyébként ő akkor azt mondta, hogy van róla szó, hogy bár semmi konkrétumot nem említett még, de ő akkor azt állította, aztán kérdés, hogy ez mennyire szólt pusztán annak, hogy magyarok vagyunk, és pozitívat akart mondani, és vagy mennyire igaz, de akkor ő azt mondta, hogy van ilyen kilátásban, és vannak erről megbeszélések. Tény, hogy az utóbbi időben nem hangzott el erről semmi. De én úgy gondolom egyébként, hogy lenne erre alkalmas hely Budapesten, akár a Népligetben, ahol ugyebár már annak idején volt verseny, akár valami olyan területen, ahol egyébként mondjuk a nagy futamot is meg szokták rendezni.
De azt is érdemes hozzátenni, hogy azóta Alejandro Agag átpártolt az extrémebe, mint új szerelmébe, és ott hagyta az társalapítóinak a formuláját.
Ez is igaz,
Tehát,
igen.
hogyha ő
Hát
még úgy
meglátjuk,
gondolta,
hogy...
akkor az minden esetre biztos, hogy messze nem kap akkora média visszhangot egy-egy potenciális versenyhelyszín, mint a Forma 1 esetében. Tehát, hogyha most is például, ahogy bejelentették az új helyszíneket, szinte semmiből érkezett meg. Például, hát mondjuk azt, hogy a tavalyi verseny naptárba Szöul és Jakarta, viszont ugye az idei verseny naptárba is volt már olyan változtatás, ami azért meglepő volt. Például, csak hogyha most a római versenyhétvége után vagyunk, vettük fel ezt az adást, ugye most jön Valencia, ami egy nagyon érdekes, mert egy épített pályán, egy olyan pályán rendezik most először majd meg a Formula E versenyeket, ami amúgy is ott van. Tehát gyakorlatilag akármennyire akarjuk, akármennyire nem, most össze tudjuk majd hasonlítani azt, hogy hogyan is mozognak ezek az autók egy normális pályán.
Igen, ezt a hallgatók is kiemelték, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért is nem mennek a Formula E autók épített versenypályára. Ennek nem mondják ki, de valószínűleg az is az oka, igen, hogy ne lehessen annyira egyértelműen összehasonlítani a Forma 1-es autókkal, és ne legyen annyira szembeötlő a különbség. Ugyanakkor van ennek szerintem egy másik oka is, eleve maga az infrastruktúra, tehát egy városi környezetben ezeket az elektromos megoldásokat szerintem sokkal könnyebb kivitelezni, mint egy adott esetben külterületre eső épített versenypályán, ami teljesen más koncepcióra jött létre eredetileg. Illetve azt is hozzá kell tenni, hogy a Formula E azt hivatott népszerűsíteni, hogy ez egy környezettudatos és semmiképp sem környezetszennyező megoldás, amit szintén gyakorlatilag reklámoznak azzal, hogy ez megfér egy városi környezetben is, anélkül, hogy különösebb
Építési
szennyezést vagy problémát
beruházást, igen.
okozna. Igen. De egyébként volt már egy ilyen mondhatni összvér megoldás, pont Berlinben a Tempelhof reptéren, ami szintén nem klasszikus utcai pálya, de nem is versenypálya, ugye, bár tehát egy egykori reptérről beszélünk, ami 2008-ban zárt be. Egészen különleges hangulata van egyébként.
De hogyha azt emlegetjük meg, hogy akár mondjuk a WTCC vagy WTCR által használt átépített marrakesi pályán is mentek már, vagy mentek már ugye a mexikói városi versenyhelyszínen is egy átalakított vonalvezetésen, akkor azért a versenyhelyszínek között megtalálható olyan egy-két helyszín, ahol már van autósportos múlt egy kicsi.
Igen, úgy tűnik, hogy lassacskán talán nyitnak ebbe az irányba is.
Vagy ugye kihagytuk a legfontosabbat, Monakót,
Ja, hát igen.
ahol
De ott
most
sem teljes pályán mennek, ha jól emlékszem, úgy
eddig
vettem
nem,
meg
de
ezeket, azok
idén
nem.
már ugye a második generációs autóknak megnövekedett a tempója, és emiatt már ők is azt a vonalvezetést fogják használni, amit a Forma 1-esek. Úgyhogy itt most akár akarják, akár nem, itt egyrészt a sima versenypályáknál is, és Monakónál pedig a Forma 1-el is lesz egy nagyon durva összehasonlítás, ami a formájának meg kell felelnie, vagy hát szembe kell néznie ezzel. És csak
Így
pár
van,
hét lesz a
igen.
kettő között. Ez is nagyon érdekes lesz, hogy Monakóban ugye most minden versenyt igyekeznek egy hónapba besűríteni, így nagyon hamar az emberek emlékezetében, ugye, aki egyiket vagy másikat követi,
Igen,
abban
igen.
az ott lesz, hogy volt ez, meg hogy volt az előző versenyen.
Ennek ellenére azért továbbra is azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül szükséges ezt a két bajnokságot összehasonlítgatni. Akarva akaratlanul is megtesszük, de valójában szerintem az a kulcs ahhoz, hogy az ember tudja kedvelni mind a kettőt, hogy teljesen két. Tehát, oké, hogy mindkettő autóverseny, de teljesen más a kettő, tehát szerintem nem szabad összemosni ilyen módon. És akkor itt szerintem megint elérkeztünk egy kardinális kérdéshez, ami állandóan felmerül, hogy fog-e egyesülni valaha a Formula E és a Forma 1? Szerintem röviden nem.
Igen, ha azt nézzük, amit te is mondtál, hogy nem szabad összehasonlítani, akkor azt kell nézni, hogy nem. Ha meg azt nézzük, azt nézzük, hogy mi a célja a két sorozatnak, ugye a Forma 1 egy hatalmas biznisz, amit nem lehet elvitatni senkitől sem. A Formula E pedig, hát nem igazán egy petricsésze, amit az autógyártók arra használhatnak, hogy fejlesztenek különböző technológiákat, mert ugye ugyanaz az autó, hanem csak egy-egy adott dolgot lehet kicserélni a csapatoknak magában a kaszniban, és pont emiatt ugye ugyanaz a gumiban is a Michelin egy minden időjárásra alkalmas gumit szállít nekik, tehát itt nem azon van a hangsúly, hogy a különböző gumik hogyan működnek, hanem inkább azon, hogy ki hogyan tudja beállítani és szoftveresen kihasználni az autónak a tulajdonságait, ami egy nagyon érdekes dolog.
Ugye az is érdekes, hogy az utóbbi időben az volt jellemző, hogy a Forma 1-ből inkább kivonulnak a gyártók, a Formula E-be pedig beszállnak nagyon sokan, pont azért, mert ugye a közúti viszonylatban is az elektromos autók promótálása mostanában az elsődleges cél. Ugyanakkor most elérkeztünk oda, hogy a Formula E-ből is szállingóznak ki, ha nem tévedek, a BMW és az Audi talán, aki bejelentette, hogy kiszállni készül, és igen, ennek nagy valószínűséggel az lehet az oka, hogy nincs kellően nagy terepük ahhoz, hogy saját dolgokat fejlesztenek és alkalmazzanak. Habár véleményem szerint ez idővel változni fog. Tehát azért még hiába vagyunk már túl egy jó pár Formula E szezonon, azért ez még mindig egy nagyon új bajnokság. Nyilván az egész gyakorlatilag egy kísérleti terep jelenleg, és szerintem időről időre egyre több dolog lesz az, amit meg fognak engedni egyénileg módosítani vagy fejleszteni.
Ez biztos,
aztán lehet, hogy tévedek.
Hogy nagyon gyorsan szoktak változtatni ugye a dolgokon. Például Bandben volt egy olyan futam, ami után nagyon élesen kritizálták a piros zászlós megoldásokat, vagy a sikánokat, és akkor hirtelen tényleg eltűnt. És azóta megújult a formulája pályák nagy része, és eltűntek belőle lassítók. Ez is egy olyan dolog, ami egy szezonon belül bekövetkezett, ami szerintem egy elég nagy eredmény. Máshol nem biztos, hogy ezt látnánk.
Igen, megpróbálják, én is azt hiszem észre kellően rugalmasan kezelni ezeket a dolgokat, és nyilván, ha egy szituáció, ami felüti a fejét, amivel esetleg korábban nem találkoztak, akkor arra viszonylag gyorsan reagálnak. Nyilván becsúsznak hibák, bakik, vagy olyan történések, amik véleményesek lehetnek.
Igen. No, és akkor menjünk bele ahhoz, hogy tényleg mi is, mitől Formula E a Formula E, és miben változik meg ahhoz képest? Mi az első dolog, ami neked azt mondod, hogy egyéni és csak erre jellemző?
Hát, nem is tudom, hogy mit emelnék ki elsősorban.
Olyan dologra gondoltam, ami például mondjuk nekem, ami nagyon meglepett, hogy ez egy, mondjuk azt, hogy komoly sorozatnak is az egyik válfaja, nem is azt mondom, hogy válfaja, hanem egy eleme lehet, az pedig az, hogy bevonták a szurkolókat is a dologba. Tehát a fan boost, és ugye most akkor emeljük ki, ugye az extrémében volt a grid play, ez is egy nagyon hasonló dolog, az, hogy különböző kis esélyeket és kis előnyöket szolgáltatnak a közönség kedvenceinek.
Ugye itt van még ez az atak mód is, ugye bár a formulában, ami szintén egy mesterséges érték a sportban, amihez nem voltunk eddig hozzászokva.
Szerintem őszintén megmondom, hogy az atakmód az arra született, hogy helyettesítsék a kerékcserét, és valamiféle megoldást vigyenek a dologba, mert ugye az első szezonokban megvolt az, hogy a kiállás az egy fontos központi eleme volt annak, hogy ki hányadik helyen végez, és hogy mikor áll ki, milyen stratégiával végez. Például Lucas di Grassi-nak volt Mexikóban egyszer egy olyan verseny, amikor gyakorlatilag a verseny elején kellett lecserélni az autóját, és utána gyakorlatilag az egész versenyt egy autóval csinálta végig, ami valami hihetetlen, de az akkor egy nagyon nagy dolog volt. Ugye most ez eltűnt, és egy nagyon nagy izgalomfaktor esett ki ebből a Formula E-ben. Úgyhogy ezt
igen,
próbálják
ebben
szerintem,
igazad lehet.
Hogy az atakmód ugye kétszer kell használni, vagyis
ma már háromszor használták.
Igen, tehát hogy éppen
pont
meg...
Pont most történt váltás, igen.
Igen, ez mindig meghatározzák mindegyik helyszínen, hogy hányszor lehet használni, és hány percig. Ez egy nagyon érdekes stratégia jelen. Ez sem biztos, hogy a központi elemnek kéne lennie, mert mégiscsak azért az, hogy most azon múljon valakinek a verseny, hogy mikor jön ki ez atakmódot elhasználni, és utána azon múljon a dolog, hogy hogyan tudja kikörözni, vagy lekörözni azokat az embereket, akiknek éppen nincsen atakmódjuk, hogy feltornásza magát megint a mezőny elejére. Hát nem biztos, hogy ezen kéne múlnia a futamgyőzelemnek, de hát
igen,
ez
de
része.
Végül is teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, hogy gyakorlatilag tényleg az olyan, mint egy kerékcsere, ami meg a Forma 1-ben is jelen van, ott is egy csomószor nagyon sok minden múlik azon, hogy ki, mikor és hogyan jön ki kereket cserélni, és ez mennyi idő alatt sikerül, vagy elrontják-e. Tehát ilyen módon vannak ilyen, hát most ez mennyire mesterséges, vagy nem mesterséges, ez egy másik kérdés, de vannak ehhez hasonló elemek a Forma 1-ben is. És a másik, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy ezek sokszor szerintem ilyen generációs kérdések is, tényleg, hogy ki mihez szokott hozzá életkorából adódóan. Nyilván, aki már hosszú évtizedek óta néz Forma 1-et, az valószínűleg ez soha nem fogja elfogadni ezt a fajta irányvonalat, vagy legalábbis ritka. Ugyanakkor meg az a generáció, aki nem tudom, mondjuk még most kamasz, és gyakorlatilag már mondhatjuk úgy, hogy ebbe született bele, és neki tök természetes, hogy például a Formula E-be vannak ilyen interaktív megoldások, hogy még a rajongók is beleszólhatnak gyakorlatilag abba, hogy mi lesz egy verseny végkimenetele. Nekik meg ez lesz a teljesen természetes, és lehet, hogy azt nem fogják tudni elképzelni x év múlva, hogy annak idején ez ilyen teljesen máshogy működött.
Az biztos, hogy most ezzel, ahogy megjelennek ezek az új vonalon, minden területen, a motorsport minden területén megjelenik ez az elektromos típusú sorozat. Már ugye van az ETCR, majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak majd annak a dolgai is, ami ugye gyakorlatilag a túrautózásnak az elektromos válfaja lesz majd, vagy tervezik, hogy válfaj legyen majd. Aztán pedig a projekt E, ami a rallycross világbajnokságnak hivatott kiváltani a benzines meghajtását, úgyhogy tényleg most azt hiszem a napokban jelentették be, hogy a rallysok is hibridre váltanak majd, az endurance-osok is már hibridet használnak egy ideje, úgyhogy mindenhol ott van ez az elektromos dolog. Meglátjuk, ugye van ez a másik vonal, amit a Forma 1 is erőltett, ez a bioüzemanyag, amit a Kamion Európa Bajnokság is használ majd idéntől.
Igen.
Úgyhogy az biztos, hogy változás az most megy végbe, azt nem tudjuk, hogy milyen irányba természetesen. De az biztos, hogy nagyon nagy érdeklődés övezi az elektromos meghajtású autókat. Ha megnézzük, ugye ezt te is említetted, hogy a Formula E-nél ugye gyártók nagyon hamar csatlakoztak a sorozathoz, az Extreme E-nél pedig egy egészen másfajta érdeklődés és érdeklődésű, vagy hát az Extreme E-nél egy egészen másfajta dolgot vonzott be maga a mezőny.
Igen, itt ismételten nem kerülhetjük ki a Forma 1-et, mint témát, abban a tekintetben, hogy ez egy olyan széria lett, ami a Forma 1-es és ex-Forma 1-es versenyzők szemét is fölcsillantotta, Jenson Button volt az, aki nem hogy csak csapatot alapított, de versenyzőként is beszállt a bajnokságba, illetve van csapata Lewis Hamiltonnak és Nico Rosbergnek is, úgyhogy ismét versenyezhetnek egymás ellen, csak most nem versenyzőként, hanem csapattulajdonosként.
Azt mondjuk igaz, hogy Buttonnek meg kell jegyezni, hogy nem elsősorban a sivatagi terepen van otthon, de már teljesített egy jó pár versenyt, főleg Kaliforniában, ahol terepen ment, úgyhogy nem teljesen újonc a szakággal kapcsolatban. Viszont azért tény, hogy nem tartozik az élmenők közé, mint mondjuk Sebastian Loeb vagy Carlos Sainz, csak hogy a legnagyobb neveket említsem.
Érdekes ez a bajnokság abban a tekintetben, hogy ugye semmiképpen sem pályaversenyzés, rallinak sem annyira nevezhető, bár szerintem talán a terep rallival lehetne talán a legjobban összehasonlítani. Van, aki inkább a rallycrosshoz hasonlítja, tehát kicsit ilyen összvér megoldásnak tűnik, és ez kellően újdonságot okoz olyan szempontból, hogy nekem az kifejezetten tetszett így az első versenyhétvégéjük után, hogy az úgymond nagy ágyúk, tehát akik hozzá vannak szokva rallyhoz, tereprallyhoz, hogy még ők nekik is sikerült azért hibázni, nem is keveset.
Igen, tehát Carlos Sainz többszörös rally győztes, rally világbajnok pilóta, aki, hát, hogyha nem tud morván menni, akkor ott tényleg valami baj van az autóval, de hát még őt én így az elejébe vártam volna, vagy Loebet, aztán hirtelen egyikük sem nyert, hanem a rallycross világbajnokok, Kristoffersen és Hansen elcsente tőlük, úgymond kénekelte szájukból a sajtot, mert valami olyan dolgot találtak, amivel sikerült eléjük kerülni.
Igen, ugyanakkor ez is még kellően kiforratlan, az egész formátum gyakorlatilag, tehát egyrésztről volt olyan eset is, hogy többeket megbüntettek azért, mert azon a területen, ahol a versenyzőcserét meg kell ejteniük, ott van egy sebességlimit, ugyanúgy, mint
egy pályautónál
box utcában, igen, és hogy ezt a sebességet ők túllépték. Aztán utólag kiderült, hogy szoftverhiba történt, és valójában nem történt sebesség túllépés, tehát aztán visszavonták a büntetést, úgyhogy voltak ilyen kalandos dolgok is.
Illetve hát
az egész versenyhétvége formátuma, megmondom őszintén, nekem egy kicsit túl nyakatekertnek tűnik így elsőre, aztán lehet, hogy idővel majd kitisztul a kép, de én így elsőre egy kicsit soknak találtam ezt, hogy első kvalifikáció, második kvalifikáció, és akkor csoportokban, meg nem tudom. Kicsit bízom benne, hogy azért az idővel tisztulni fog, de én így elsőre ezt így soknak találtam, pláne úgy, hogyha esetleg valaki semmit nem olvasott utána, mielőtt a verseny volt, és ténylegesen csak bekapcsolta a tévét, hogy megnézi a versenyt, az szerintem teljesen elvesztette a fonalat rögtön az elején.
Hát kicsit kaotikus volt valóban, és főleg az volt szerintem a legérdekesebb, ugye csak 9 autó van, és ebből kell nekik valamit gazdálkodniuk, hogy verseny szempontból is értékelhető dolgot produkáljanak, ami vagy be a variációk nem olyan nagyok, mint 20 autó esetében mondjuk, vagy 24. De attól függetlenül jó próbálkozás volt, Alejandro Agag viszont rögtön ki is jelentette, hogy a következő forduló előtt nagyon sok mindent meg fognak fontolni a tekintetben, hogy mit változtassanak majd, úgyhogy én kíváncsi leszek, hogy ez még hogy alakul. Mert most főleg az volt a versenyzőknek a gondja, hogy 3 autó elindult egy futamban, és akkor az első felverte a port, és akkor a többiek még nem láttak semmit, és csak jobban és jobban lemaradtak. Ezzel majd fognak valamit
elkezdeni. Igen, mert ugyebár az első hétvége az ugyebár sivatagi körülmények között zajlott, de mondjuk ebben meg az lesz az érdekes, hogy gyakorlatilag az összes versenyhelyszín teljes mértékben eltér a többitől. Tehát ami most itt probléma volt homok szempontjából, ezzel szemben lesz olyan verseny, ahol valószínűleg hideggel és fagyott olajjal kell találkozniuk, meg kavicsos, és nem tudom milyen.
Bár nem lenne egyébként abszolút idegen a motorsporttól az, hogy egy nagyon téli helyszínre mennek. Nagyon érdekes volt most látni, rally világbajnokság volt az, akik most Finnországban látogattak el egy egészen az északi sarkkör környékére, és például túlélő szettet is kellett magukkal vinniük ahhoz, hogy részt vegyenek a rallin, mert hogyha elakadtak volna, akkor lehet, hogy olyan helyen ragadnak, ahol bizony nem jön a segítség egy hamar. Úgyhogy erre azért biztos, hogy megvannak a módszerek. Az más kérdés, hogy a motorsportos szempontból mit lehet meríteni egy-egy ilyen helyzetben, hogy mi az, amire figyelni kell a különböző terepen.
Extrém elben nem gondolom, hogy ilyen jellegű probléma felütni a fejét, már csak azért sem, mert ugye sokkal rövidebb távokat mennek, mint egy rally szakasz esetén, és kijelölt, hát gyakorlatilag egy pályát mondhatni megrajzolnak az adott területen, és az sem túl hosszú, tehát nem gondolom, hogy itt olyan probléma felmerülhetne.
Ez nagyon érdekes lesz, hogy pont ez egy olyan sorozat, ami amúgy az Formula R-re is jellemző volt az elei években, vagy az első néhány évben, hogy olyan helyszínekre látogatnak majd el, ami motorsportos szempontból eddig nem volt nagyon a középpontban. Tehát például Grönland vagy Szenegál nem feltétlenül jelentette az embereknek azt, hogy motorsport, csak hogy példát mondjak, de például a Formula E-nél is Uruguayba mentek, vagy Hongkongba, új helyszíneket vonzanak be, ez pedig nem feltétlenül egy rossz dolog.
Igen, és az, ugye az extréme kapcsán ráadásul azért választották ezeket a helyszíneket, mert olyan helyszíneket néztek ki maguknak, ahol nagyon látványos az, hogy mit okoz a klímaváltozás és a környezetszennyezés, és azért mennek ilyen helyekre, hogy fölhívják a figyelmet ezeknek a problémájára, és a Szaúd-Arábiában is azzal kezdték egyébként, még mielőtt bárki autóba ült volna, hogy nekiálltak szemetet szedni a tengerparton, és mondhatni oktatásban részesültek, hogy ott milyen jellegű problémák vannak, mi az, ami veszélyezteti az élővilágot, és ez a része szerintem abszolút pozitív üzenete van ennek szerintem.
Az más kérdés, hogy nyilván nem azon a pár órán múlik, amit ott töltöttek és segítettek.
Az is biztos.
De tényleg egy nagyon jó lehetőség arra, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy mi folyik a világban. És hogy ha már környezetvédelem, és ha már F1-es bajnokokról is beszéltünk, akkor gyakorlatilag minden F1-es bajnokot felsoroltunk, egészen 2007-ig visszamenőleg, kivéve egyet. Ez pedig nem más, mint Sebastian Vettel, aki nemrég, szerintem ez egy gyökeres változás, amit ő eszközölt a sisakján például, a környezetváltozás, vagy környezetvédelem jegyében.
Igen, Vettel alapvetően mondhatjuk szerintem, hogy nagy környezetvédő hírében áll. Más kérdés, hogy mivel ő nincsen fönt a közösségi oldalakon, ezért részéről ez kevésbé szembeötlő, mint például Lewis Hamilton esetében. De abszolút így van, ez már az is, mint egy év, hát nem is tudom, hogy hány éve volt. Volt egy olyan eset, hogy tévés interjú készült vele a verseny után, és ha jól emlékszem, akkor történt meg, hogy gyakorlatilag rászólt Vettel a sajtósokra, hogy legyenek kedvesek összeszedni a szétdobált vizes flakonokat és hasonló dolgokat, és addig nem volt hajlandó interjút adni, amíg össze nem szedték a szemetet maguk után.
Ez is egy tipikus Vettel pillanat egyébként, tehát hogyha gondolunk valamit arra, hogy néha összeszedte a saját elhagyott első szárnyát, vagy átcserélte a kanadai nagydíj után ugye a táblákat, az autók, vagy az autók helye előtt. Ez is egy tipikusan olyan pillanat volt, ahol azt hiszem látszik az ő karaktere, hogy milyen ember is ő. Az más kérdés,
igen.
Hogy még nem csatlakozott semmilyen kezdeményezéshez, azon kívül, ami egyébként nekem elég
érdekes. Vagy legalábbis nem nyilvánosan, és nem reklámozza.
Igen, tehát most derült ki, hogy elég érdekes nyári tevékenységet folytatott.
Így van, igen, arról számolt be Vettel egy interjúban, hogy tavaly mikor ugye a koronavírus miatt az év elején szokatlanul sok szabadidő szabadult rá a versenyzőkre, akkor is hasznosan töltötte az idejét, és nem számítógépes játékokkal játszott, hanem elment gyakorlatilag, mondhatni gyakornoknak egy biofarmra, mert úgy gondolta, hogy sportolóként neki ilyen, ebből a szempontból is érdemes megvizsgálni azt, hogy mit eszik, és az hogyan kerül az ő tányérjába.
Úgyhogy ez is érdekes. Fontos üzenet, hogy ő hiába csinál ilyeneket, nem nagyon reklámozza. Ami egy kicsit visszás nekem, mert pont az lenne a lényeg, hogy ő sportolóként minél több emberhez eljuttasson ilyen üzeneteket, amit nem tesz meg. Ez ilyen szempontból szerintem egy kicsit olyan furcsa, Viszont tény, hogy ugye Hamiltonnak is vannak ilyen megszólalásai, amit sokan nem vesznek jó néven.
Igen, illetve Fettelnél szerintem nem arról van szó, hogy nem hívja ő fel ezekre a dolgokra a figyelmet, vagy ezeket nem reklámozza, inkább csak úgy fogalmaznék, hogy az a csatorna, amit ő használ ehhez, az egy kicsit lassabb, mert még Lewis Hamilton, ha történik valami, az 2 perc múlva ki tudja posztolni Instagramra, addig Fettelnél az ugye nincs meg, tekintve, hogy nem használja a közösségi oldalakat, legalábbis nem nyilvánosan, és nem tudunk róla. De ugye hát ez példa is mutatja, hogy azért, hogyha valaki ilyesmire rákérdez, vagy sajtóban van lehetőség ilyesmiről beszámolni, azért azt megteszi. Csak hát ugye ez egy lassabb folyamat, mint hogyha valaki rögtön élből ki tud valamit posztolni valami közösségi oldalra.
Ez személyes döntése mindenkinek, úgyhogy nem lehet.
Igen,
ezt...
ugyanakkor az is érdekes, hogy ez a fajta környezettudatosság Fettel részéről, ez pedig némileg szembe megy a trendekkel abban az értelemben, hogy az elektromos versenyzést viszont egészen elutasítóan kezeli.
Ez is érdekes. Pedig most tényleg mindenkinek egyre több lehetősége lesz. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem egyre több lehetősége lesz. Ugye a DTM-ben is most betervezték azt, hogy egy pár éven belül elektromos sorozatot indítanak. Nem biztos, hogy a fő sorozat helyén, de már meglebbentették, és ennek az egyik élharcos egyébként Sophia Flörs lett, ami egy egészen érdekes dolog. Ő is, mint erről azt hiszem, ti már Nikivel kibeszéltétek a nőkről szóló podcastben is, hogy milyen az ő személyisége, vagy hogy mit jelent ő a nőknek a motorsportban. Ez is egy nagyon érdekes, hogy két olyan dolgot vegyítettek össze, ami nem feltétlenül a hagyományos motorsporthoz tartozik. Már idén egyébként versenyezni fog a DTM-ben is, úgyhogy megfigyelhetjük, hogy hol tart. És a technológia újabb csodája, vagy még nagyon gyerekcipőbe járó technológiája, az pedig az egészen, amit a Forma E-ben is egyébként voltak ilyen bemutatók, az pedig a versenyző nélküli versenyautóknak a világa.
Igen, ezt már pár éve pedzegették, hogy a későbbiekben majd szeretnének egy olyan bajnokságot is elindítani, amiben teljesen önműködő autók versenyeznek majd. A végcél az, hogy teljesen versenyző és pilóta fülke nélkül.
Talán Adrian Newey-t is megkeresték egy ilyennel, hogy tervezzen egy hasonlót, nem?
Lehetséges, de erre most nem vennék mérget. Az érdekes dolog ezzel kapcsolatban, hogy mostanában nagy a csend, tehát nem hallani erről semmit, hogy
egyszer volt az a nagyobb baleset. Aztán
igen, lehet, hogy ez az oka, hogy most inkább titokba tesztelgetnek. Ugye az volt az előző terv, hogy ha elindul ez a bajnokság, akkor első körben egy olyan autóval tervezik ezt, ami DevBot névre hallgat, és ebben még van pilótafülke, tehát kerülne bele versenyző is. És ha jól emlékszem, az volt a terv, hogy a versenyformátum valami olyasmi lesz, hogy a verseny egyik felében még a versenyző vezet, majd utána gyakorlatilag átveszi az uralmat az autó fölött maga a gép, és onnantól kezdve a versenyző nem szól bele, hogy mi történik, és hogyha ezek jól teljesítenek, akkor utána jönne az úgynevezett robokár, amiben már egyáltalán nem ül versenyző. Egészen érdekes kérdéskör, hogy ki merne beleülni így egy olyan autóba, hogy tudja, hogy nem ember, vagy legalábbis nem az autóban ülve irányítja valaki, hanem csak így visz. Te belemernél ülni?
Hát, hogyha elég kényelmes a belseje azon kívül, az utastér, miért is nem? Azt hiszem, bizonyos szempontból a gépnek biztos, hogy jobb reakciója lenne, mint nekem. De igen, kérdéses, hogy ez hogy lenne. Te belemernél ülni?
Igen, ez valószínűleg egy fejben eldőlős dolog. Őszintén szóval nem tudom. Szerintem nem egyébként. Hát addig, amíg ilyen hírek vannak, hogy összetöri rögtön magát az autó, meg hasonlók, addig biztosan nem.
Hát valószínűleg nem. Mondjuk azt, hogy a prototípus legyen meg, és
igen, utána... Igen, legyen egy kicsit kiforrottabb ez a dolog, és akkor esetleg átgondolom.
Jó, hát legyen így. És a Holdra mikor megyünk?
A Holdra? Hát mi nem tudom, hogy mikor megyünk a Holdra, én valószínűleg soha. Viszont lesz verseny a holdon. Legalábbis ez a terv. Hát és ez nem valami fantasy regénynek a
igen,
témája.
Április elsője már elmúlt, tegyük hozzá.
Igen, és nem április elsője a hír. Arról van szó, hogy távirányítós kis autókkal, gyakorlatilag nem autóméretű autókkal, hanem egészen kicsi kis járművekkel terveznek versenyt a Holdon, idén októberben ráadásul.
Hát erre még Elon Musk is büszke lenne, tényleg.
Őszintén szóval meg is lep, hogy neki nincsen köze ez a... Illetve de részben van köze, ugyanis arról van szó, hogy diákokkal terveztetnek gyakorlatilag, amerikai diákokkal olyan ilyen kis távirányítós autókat, amiből kettő darabot fognak felküldeni elvileg a Holdra, amiben Elon Musknak a SpaceX-e fog gyakorlatilag segítséget nyújtani, hogy oda jussanak a kis autók. És azért lesz az igazán érdekes, mert le kell küzdeni gyakorlatilag azt a nagy problémát, hogy ugyebár a földről fogják irányítani ezeket az autókat, diákok egyébként, de hát ugye valahogy olyan wifi kapcsolatot kell létesíteni a föld és a hold között, hogy lehetőleg ne nagyon legyen közte csúszás.
Azt hiszem, ezt nevezhetjük tényleg innovációs technológiának. Ha ez sikerül megoldani...
Igen, ez az egyik legnagyobb.
Szerintem ez igen, még az extréme is megirigyelni ezt a verseny helyszínt.
Ki tudja, lehet, hogy a jövőben még erre is kerül sor. Ugye az a legnagyobb probléma, hogy azt számolták, hogy ha azt veszük alapul, hogy fénysebességgel tud menni a jel a Föld és a Hold között, akkor is van gyakorlatilag egy több mint egy másodperc késés. Ami azért problémás, ugye, mert hogyha a Földön később veszik észre azt, hogy teszem azt a kis autó fölborult, vagy valaminek neki ütközött, akkor már nem fog tudni rá időben reagálni. Úgyhogy ez mindenképpen érdekes lesz, ha ténylegesen megvalósul. Ami még érdekes ezzel a témával kapcsolatban, hogy a versenypályát, ha fogalmazhatunk így, olyas valaki tervezte, vagy tervezi, akit jól ismerünk, ugyanis Hermann Tilke az, aki a holdi pályát megtervezi.
Ki más?
Hát ki más lehetett volna, igen, felkérni erre. Nyilván nem arról van szó, hogy most Tilke beszáll egy űrhajóba, fölmegy a Holdra, és fölméri a terepet, és nem is lesz leaszfaltozva, hanem gyakorlatilag arról van szó, hogy koordinátákat fognak kijelölni, és ezek adják majd a versenypályát gyakorlatilag. Nem tudom, hogy mi fog ebből kisülni, nekem speciál, megmondom őszintén, nagyon tetszik az ötlet. Mikor először olvastam, akkor nagyon megtetszett, aztán arra kezdtem el gondolni, hogy na jó, de most mennyire jó ötlet ez, hogy most mi a Holdat is elkezdjük a saját szórakozásunkra használni. Aztán annyit enyhítettek a történeten az én szememben, hogy ha lemegy ez a nevezzük versenynek, akkor ezek a kis járművek, ezek ott fognak maradni a Holdon, gyakorlatok és kutató tevékenységet fognak végezni, úgyhogy ilyen szempontból nem lesz belőlük szemét.
Jéj, ilyen szempontból jó. Viszont, hogy akkor már a Holdat nem szemeteljük el, hanem újra hasznosítjuk az alapanyagokat. Viszont ez nagyon érdekes, mert hogy most az extrémennél is ugye gyakorlatilag kapukat tűznek le, amiket nevezhetünk koordinátának is.
Így van, igen.
És nem azt kell elképzelni, hogy egy ilyen nagyon kötött versenypálya lenne, hanem egy pár, 8-9 kapu volt egy köröm talán, valami ilyesmi, és ezért igen, ez egy jó nagy ilyesmi. Kör volt, 5 perc betelt, vagy amíg körbe mentek egy kört. Nem semmi. És itt például azt hiszem két tartalékversenyző. A sorozatnak két tartalékversenyzője volt az, aki ezt megtervezte, az egyik pedig Timo Scheider, aki DTM bajnok is volt annó, illetve már a rallycrossban is megmérettette magát. A hölgynek a neve, mert itt is ugye egy férfi és egy női tartalékversenyző van a sorozatnak, ami hát elég érdekes, hogy maga sorozati rendelkezik tartalékversenyzővel, és nem pedig egy-egy csapat. Jutta Kleinschmidt, így hívják a hölgyet, aki segít Timo Scheidernek letűzni a pályákat gyakorlatilag. Úgyhogy Ez is érdekes, hogy Alex Wurz pedig a szaudi pályának lesz majd tervezője talán, tehát hogy egyre több versenyzőt hallgatnak majd meg egy-egy tervezés kapcsán. Úgyhogy lehet, hogy a Tilke korszak végén járunk, ezt most csak így gyorsan elmondom,
még az
aztán
sem
lehet, hogy
kizárt.
bejön, lehet, hogy nem.
Mert az sem kizárt, igen. Hát meglátjuk, hogy mi sül ezekből ki. Az mindenképpen elmondható, hogy elektromos irányba tartunk, aztán, hogy ez egyébként jó iránya vagy sem, az majd az idő eldönti. Mert ugye ebben is vannak nézeteltérések, hogy mennyire jó az valójában, hogy elektromos irányba tartunk.
Minden esetre megjelentek az elektromos típusú sorozatok, mondjuk így.
Igen, és kezdünk extrém irányba elmenni, nem csak az extrém által, hanem így az autonóm, meg hold és társai kapcsán is, úgyhogy mindenképpen lesznek izgalmak, meglátjuk, hogy miből mi sül ki, be fogunk róla számolni.
De egyébként az érdemes megjegyezni, hogy már az autósportnak a legelejétől nagyon sok helyen ott volt, ugye nem csak a gőz, meg a benzin meghajtású autók, de bizony elektromossal is próbálkoztak. Nyilván az akkori technika nem engedte meg azt, hogy igazán versenyképes legyen a dolog, és nem terjedt el, de az első nagy díj előtt bizony voltak olyan országúti versenyek, ahol elektromos meghajtással is rajtozáltak autók. Úgyhogy benne van a múltban, és a jövőben már most megint megérkezett, aztán majd meglátjuk. Hogyan lesz tovább.
Igen, meglátjuk, hogy merre tartunk. Bármi érdekesség történik ezek kapcsán, be fogunk róla számolni. Akár pozitív, akár negatív, úgyhogy érdemes lesz továbbra is követni minket, hallgatni, olvasni. Kinek melyik a szimpatikusabb.
Aztán jövő héten jelentkezik a következő páros. Sziasztok!
Sziasztok!